Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát, és nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Március 11-én reggel köszöntünk mindenkit, fél hét után 5 perccel. Ez a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is megérkeztek, észrevétették magukat üzeneteikkel, amit a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számra küldtetek. Jó reggelt, 4 perc késéssel írja a mérnök. Ez az, ezt hiányoltuk, ezt a precizitást, pontosságot, hogy észrevegye. Ezért csináltunk egy ekkora hézagot, hogy ez föltűnjön másnak is, hogy később indulunk.
Édeznénk a tegnapi stábnak az ide vonatkozó megjegyzéséből, kihagyhatatlan volt, és annyira izgalmas és érdekes volt a tegnapi adóvilágrovat, hogy az egészet bele kellett.
Igen, bevállalták a standard méretnél hosszabb ismétlést, úgyhogy rajtuk verjétek el a port, hogyha esetleg.
Mi itt voltunk? Mi itt voltunk
így
időben?
Van, bizony, bizony. Azt írja egy kedves hallgató, hogy emi kérdések a mai programhoz. Van-e? Lesz-e a mesterséges intelligenciának érzéke a szarkasztikus szövegekre? Konkrétabban, amikor az eper drága volt, küldtem nektek egy SMS-t. 4000 forint egy kiló eper, én hülye meg marihuánát ültettem. Ti azonnal megértettétek a kérdés szarkazmusát, a több értelmiségből a lényeget. Viszont, ha egy emi, vagy bárki szó szerint értelmezi, azonnal feljelent engem tiltott kábítószer termesztés miatt. Korán reggel ez jutott eszébe a hallgatónak, hogy lehet szarkazmusra nevelni az AI-t.
Nem, teljesen jó kérdés.
Abszolút. De, jó, hát nyilván ezek de, az árnyalatok, ezek majd később jönnek, gondolom.
AI-on túl is simán lehet, hogy ezért valaki feljelent a Facebookon, vagy valami hasonlóba beleszólhatsz.
Igen, vagy a Facebook maga a saját
algoritmus kidob egy pillanat alatt. Tehát, igen. Volt rá példa. Tehát abszolút.
Igen.
Különféle megjegyzések, amiket nem úgy szántak, nem oda szántak, akár viccnek szánták. Szóval ebből volt komoly probléma. Hát igen, ez egy jó kérdés.
Vérgőzös jó reggelt, kastársak!
Jaj.
Mi lesz ebből? A Tesla árfolyam pont úgy mozog, mint a Spaceship rakéta. Szürreális emelkedés után lángolva zuhan a mélybe.
Igen.
Igen. Tegnap
egészen minimális pozícióm volt belőle, és...
Mármint short.
Short, persze.
Igen, az jó.
Mondtam is, hogy hát ez...
Már még lehetett volna tartani, mert már csak egy kettessel van benne több, de...
Hát tegnap cukorodott, csak kicsit korán, de igen. Hogy a... Játék mennyiség volt, aha. De csak az érzés kedvéért, hogy ez egy vicc kategória, azért csináltam.
Vissza is adta, azt hiszem már ezt a Trump haverok, bizony, vagy Trump haverok vagyunk.
A teljeset.
Semmire emelkedés.
Tőzseblokkban átfutjuk egyébként, mert nagyon érdekesek a számok. És most, aztán most eljött az a pont, hogy belép, tehát a politikai oldalak is elkezdtek gazdaságot elemezni. A tegnapi amerikai Wall Street-i zuhanás, mi már elkezdtük a múlt héten, de ismét megnézzük a számokat. Szóval az elnök, aki kimondottan háklis és kényes, és magát a Wall Street teljesítményéhez méri, és az egész előző ciklusában ezzel büszkélkedett, hogy ő neki köszönhető a befektetőknek a pénze. Hát most azzal szembesül, hogy szakadnak az árfolyamok, és A múlt héten még a mindenki beáll mögé, mert mindenki fél, senki nem mer ellent mondani, és teljes támogatás van, elkezdett repedezni, és elkezdtek kibeszélni a republikánusok. De hát ez végig nem feltétlen, ez már nem a tőzsdei része, de hogy a következő hetek izgalmasak lesznek, ja, mert hogy a közlemi kutatások agregátjából is eléggé pocsék adatok jönnek ki, és a hétvégén elkezdett makogni. Tehát egy makogós interjú, ilyet én még nem láttam. Tehát össze-vissza beszélt, és magyarázkodott, és...
Hát, olyat már láttunk.
Olyat már láttunk, de hogy most először ebben a ciklusban eltűnt az a iszonyatos magabiztosság, én mindent tudok, én mindent megváltoztatok, és nektek baromi jó lesz, és még az olyan egyértelmű kérdése sem tudott meg frappáns választ adni, hogy akkor most valószínűleg recessziós
várakozás. Azt számolják, hogy befordul-e, ha befordul, mekkora lesz az első negyedéves recesszió. Ott ugrabugrált elnökor az ölönében, hogy ez mekkora találmány ez a büntetővám. Hát persze, ez a marháskodás oda-vissza keresztül kasul, meg az, hogy nem veszi figyelembe, hogy esetleg erre felkészülnek, mint a kínaiak, meg a mexikóiak is, és visszaszúrnak azokra a pontokra, ahol a legfájdalmasabb, és ahol ami a szavazó bázisát érinti. Ez most agrártermékek, fűrészárú,
stb. Nemzeti sportot nézni abból, hogy szivatják a jenkiket, hát és nem vesznek semmi amerikait, és egész komoly dolgok vannak. Ez a Tesla árfolyama az csak egy tünet.
Igen.
De a tegnapi 15%-os szakadás az nagyon-nagyon kemény. Jó, egy elképesztően túlértékelt papírról volt szó, ami fölment még majdnem a duplájára a választás után.
És úgy ment föl ugye a választás előtt, után, közben, az égvilágon semmire, csak arra, hogy puszipajtások az Elon meg a Donald, hogy közben jöttek értékesítési számok, amik meg már pocsékol, elkezdtek esni, pocsékok lenni Európától Kínáig, mindenhol.
De akkor aztán
tehát a fundamentumról jöttek a pocsék hírek, és ment a hablatyolás, és erre ment az, tehát az igazi elmebaj. Az igazi elmebaj.
Igen, tehát a Wall Street, a piacgazdaság szentélye.
Igen, megőrült.
Azt áraszta, hogy minden a címbiségen fog múlni, és az amerikai elnök az bármit meg ad Elon Musk, hogy Elon Musk cégének jó legyen. És ebből is kiábrándult teljesen. Miközben üti egymást ugye a republikánusok két szárnya egyre erősebben, és egyre jobban dobálják egymásra a sarat. Hát most lesz ez igazán izgalmas, hogy mi fog...
A 4 éves ciklus elején van.
Én sejtettük, hogy ez fog jönni, de hogy ilyen hamar, azt talán nem.
Igen.
Na, igen.
Akkor egy jó, mert a tőzsdeblokkba úgyse fért volna.
Ennyi minden nem fért volna bele, de egyébként ez tényleg ez most egy nagyon komoly változás.
Igen.
És ugye innentől kezdve lehet azon spekulálgatni, hogy vajon akkor ez milyen irányba indítja a Trumpot? Tehát, hogy kihátrál-e valamit, változtatta a politikáján, és ez nyilván Európának is tök fontos, bár Európa most már úgy számol, hogy nem lesz barát, meg a védelmi rendszereknek a felrúgása az már nem visszafordítható, legalábbis Európa szerint, viszont ez simán lehet, hogy ebből a szorosabb együttműködésből most gyorsan a védelmi kiadások növelése, most csak magunkra számíthatunk vonalból, ami összerántja a kontinens, lehet, hogy ha Donald is egy kicsit kihátrál, akkor Európa se veszi ezt ennyire komolyan majd. Tehát nagyon-nagyon izgalmas időszak jön, az biztos ki fog derülni a következő hónapokban.
Írja egy hallgató, igen, hogy ráadásul a kiszámíthatatlansága miatt elkezd kiáramlani a tőke. Hát ezt utálja a legjobban, ugye az üzleti világ, amikor nem tudja, hogy merre van előre, és nem tudja, hogy a következő döntésével a regnáló elnök, vagy kormányfő, vagy bárki, akinek a kezében a gyeplő, mit fog éppen intézkedni.
Tegyük hozzá, legyünk igazságosak. Tehát a gazdasági problémáknak a nagy része, hát semmi köze Trumphoz. Az egyébként teljes véletlen, hogy...
Ez a bizonytalanság, ez egy nagyon fontos momentum.
Tehát de ami miatt a Wall Street elkezdett esni idén, az még nem Trump volt. Tehát Trump kapott egy jókora bizalmat a piactól, ezt elmondhatjuk, ez tök egyértelmű volt, az első reakciókat láttuk. De az, hogy a vártnál rosszabb inflációs számok jöttek, növekedés le, infláció föl, ismét recessziós veszély emlegetése, ahhoz még nem volt köze Trumpnak. Tehát ez még az előző időszakból következett, tehát ez végül is az ő szemszögéből lehet sima balszerencse, de ezt már soha nem fogja tudni megmagyarázni és eladni. Tehát ilyen van, amikor ezt készen kapod, egybeesik valamivel, ami a te hülyeséged, ami egyértelműen hozzád kapcsolódik, ezt már nem fogja kimagyarázni, de azért, ha jobban figyeljük az adatoknak az érkezését, akkor ez mondjuk éppen nem volt köze. Tehát ami miatt a Wall Street először elkezdett meginogni, és erre jött ő A kiszámíthatatlanságával, a hülyeségeivel, igen, a világrend felrugásával, az össze-vissza dumálással. Ma vám ide, tegnap, holnap vissza, másnap erre, kettőt lépést vissza, úgyhogy...
Egy hónappal ez... felfüggesztve, igen, bizonyos a... termékek kivéve, és, igen, nagyon kemény. Nem tudom, úgyhogy... hogy ennek mi lesz a vége, vagy az egyenlege.
Hát most a Wall Street egyértelműen jelez, igen, és most már ezt... Tehát ha tényleg látod, hogy pontosan mire reagált a piac, ezt viszont meg már nem lehet Trump nélkül értelmezni, tehát a bizonytalanság az benne volt, nem tudod szétszálazni, hogy pontosan miért esik, de hogy ez most már neki is egy egyértelmű pofon és jelzés, miközben innen várná a legnagyobb elismerést és simogatást, tehát a piacok oldaláról, meg hogy ő teremti a vagyont az amerikaiaknak, ehhez képest nagyon hamar fölpofoszta a Wall Street, úgyhogy ez tényleg tök érdekes.
Na, akkor erről ennyit, megköszöntjük a szilárdokat, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, de aladárok, bendegúzók, kadicsák, kaducsák, kadosák, szofróniák, ők valószínűleg számosan hallgatnak minket, tesszák, és úrikok is, meg nagyon sokan, eutimokat ki ne hagyjuk, boldog névnapot mindenkinek. Évfordulókból kiválasztunk mondjuk egyet, ami engem meglepett, hogy 40 évvel ezelőtt választották a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkárává Mihály Gorbacsovot 1985-ben.
Hát ez nem meglepő, csak az öregedésen biztos jelent.
Na, ezt pontosan.
Nem szívesen olvasjuk az ilyen
igen
adatokat, de mindig rá kell jöjjük, hogy sajnos... Minden év elteltével mi is.
Igen.
Egy évvel leszünk öregebben.
Születésnaposok közül Báhidi Lászlóra emlékezzünk, Matula bácsira, 1906-ban született ő.
Szegény, hát őról is mindig csak Matula bácsit.
Igen. Mert filmben szerintem Matula bácsiként rólad, mert ugye számtalan színpadi szerepe
persze
volt.
Igen.
De valahogy a filmekből ez jött le. Bobby McFerrin, amerikai jazz énekes karmester is 1950-es, Douglas Adams író, 52-ben született, és Nina Hagent is köszönhetjük, a NDK pop énekesnőt, akinek Katarina Hagen az eredeti neve.
Viszont most nem tőlük idézünk, hanem egy, hát mondhatjuk, hogy régi-régi rádiókafé klasszikusra indul a mai reggel.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Fú, hát imádják a lapok ilyen marha nagy tőzsdei esések azt számolgatni, hogy ki mekkorát bukott, ami nem bukott valójában, mert nem adták el az Elon Musk, se adta el a Tesla csomagját, meg a Zuckerberg se, meg a többiek se. Csak hát ilyenkor lehet jó nagy számokat írni, és
igen, de egyébként számolgatni se kell, hanem nem, csak bejutni egy weboldalt, ami persze automatikusan élőben az éppen érvényes árfolyamok alapján kiszámolja neked csak rá kell küldeni egy AI-t, és egy jó címet adni, és
kész.
Viszonylag hamar meg vagy igen a dologgal, úgyhogy.
A Portfolio.hu-n olvasom, hogy sorsdöntő választást tartanak ma Grönlandon. Ugye egyre népszerűbb a függetlenség támogatottsa, vagy egyre nagyobb, nem csoda. Ugye Donald Trump szemet vetett a szigetre. Úgyhogy innen jön majd, vagy jönnek majd az eredmények. A következő grönlandi kormánynak nagy valószínűséggel nagyobb költségvetési transzfereket kell kérnie Dániától nyilván. Úgyhogy erről a Portfolio.hu-n lehet olvasni. Egyébként Simon Johnson, a Massachusetts Institute of Technology billentyűzetéből származik az írás.
A száj és körönfájás járvány hátterét elemzi a 24, miért tért vissza, mit lehet tenni, ez a legegyszerűbb, tehát azonnal is kiirtani az állományt, igazából semmi más lehetőség nincsen erre, úgyhogy ez a 24-es vezető anyag, és mit akartam még? Tart az örök vita, néhányan nem értik, hogy miért van tele a sajtó Szoboszlai Dominikkel. Érdekes, szerintem nem olyan bonyolult, hogyha egyszer egy elképesztően nagy sikert ér el a magyar fiú, a magyar játékos, sokakat behúzott még emiatt a foci nézésbe is, meg fogja nyerni valószínűleg a világ legerősebb bajnokságát, egy csomó rekordot dönt, egy nagyobb értéke és az értékelése, van egy ilyen nagy foci szerető nemzetben eleve van most egy ilyen sikertörténet, viszont ugye van egy jókora szájhúzó bázis, aki minden egyes cikk alá bekommentelje, hogy unom már a témát, de azért olvassa, érted, meg oda kommentál. Úgyhogy most azoknak a figyelmét, akik még inkább kíváncsiak rá, már ugye volt Telexnek az újságírója meghívást kapott, és megtekinthette az előző meccsét a csapatnak, és most interjút is készíthetett Szoboszlai Dominikkel, úgyhogy most ez az interjú a vezetőanyaga.
Azon gondolkom, hányszor el lehet adni a körszálló lebontását és újraépítését.
Ja, hát vannak témák, amik sokat.
24 ponton megint ott van. Az csak mi elmondtuk már háromszor, aztán, vagy kétszer biztos, amikor tervben volt, amikor megindult a...
Hát az változás, ugye? Tehát azok legalább új hírek.
Igen. Lehet, hogy ebben is van, csak nagyon felületesen olvastam el, de ezeket tudjuk, amit az első pár sorban elolvastam meg a címből, hogy a máig túlélő belső értékei nélkül építik újjá Budapest körszállót. Persze, mert nem lehet nagyon osztani, meg átalakítani, azok a belső értékek olyan térkialakítást jelentenek, amivel most ebben a korban nem lehet mit kezdeni, valami ilyesmi a hivatalos magyarázat.
Kiújulni látszanak a harcok Szíriában, mégsem lesz olyan békés az átmenet, az már látszik, érkeztek a hírek a hétvégén. Ha valaki ennek a hátterére kíváncsi, a portfolio.hu most ezzel indít, tehát pár nap alatt elszabadult a pokol, kegyetlen rezsimet takart a nyugatbarát álca, így tényszerűen kijelentik, amit még addig kevesen mertek így kijelenteni, de úgy tűnik, hogy a világ bízott abban, hogy nem ez lesz, úgyhogy a szíriai új hatalomnak a mindennapjairól, meg a mostani véres eseményeknek a hátteréről, hát persze a kilátásokról, tehát portfólió.
Nézzük a bőrzét.
Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Azt hiszem, volt a nyomdában valami hír, mert...
Volt.
Aha, nem láttam.
Előző nap este gyors jelentés.
8,6%-kal emelkedett 5540-ig.
Borongós piacon a legnagyobb nyertes volt.
Hát igen, mert 1,5%-kal esett a BUX 86.850-re, tehát ilyen környezetben azért elég kemény dolog ilyen produkciót felmutatni.
Hát főleg úgy, hogy kb. Egy éve oldalazott, tehát az előző gyors jelentés. Ugye mindig föl szokott menni egy kicsit a osztalékfizetéshez közeledve, ezt megtette, sőt, akkor nem is kicsit fölment, de nagyjából az osztalékot az gyorsan elhordták a befektetők, tehát amit az osztalékként megkaptál, ugye a szelvényvágás napján akkor rögtön elvileg ugyanannyit visszaesik a papír, mert ebbe az osztalék, akkor ennyivel kevesebb van a részvényen. Az gyorsan ledolgozta, visszajött az előző szintjére, magyarul az osztalékot szintisztán megnyerték a befektetők. Ezt egyébként elég sok papírral le lehetett játszani ebből szempontból, tök izgalmas volt a piac, és jó komoly nyereségeket el lehetett érni, nem csak a nyomdával. Na mindegy, ez történt emlékeim szerint valamikor ugye tavaly az osztalékszetési időszakban nyár elején, és azóta itt a 4400-4500 környékén ingadozott, gyakorlatilag egy 3/4 éve, és most ebből felrobbantotta magát 5000 fölé hirtelen. Jó, közben más papírok meg nagyot mentek, tehát azért, ha úgy veszük, akkor lemaradás potol, de ez a gyors jelentéshez kapcsolódott.
5540 ezer. A vezető részvények közül egyébként még a Richter tudott pluszt mutatni, 1,7%-ot 10.580-on fejezte be. Ja nem, a MOL is 2%-kal.
Tegyük hozzá, a Richtert meg megütötték egy jó napon, igen. Senki se értette, hogy miért, de elég csúnyán, és akkor ebből korrigált vissza egy rossz napon.
Az OTP esett nagyon nagyot, 3,8%-ot 23.850-re, és a Telekom sem bírta a pozitív tartományba tornázni magát, 1,7%-kal 1628-ra bocsánat.
Hát az OTP viszont az egyik nagy nyertese az idei évnek, tehát 22-ről 25-re robbantott, és akkor ebből adott vissza most az elmúlt néhány napban. Úgyhogy összességében még mindig kiváló. Ugye, ígértem ezeket a számokat még, akkor gyorsan idebígyeztem. Tehát a bázis a választás napja Amerikában, tehát amikor kiderült, hogy Donald Trump tér vissza a Fehérházba. Múlt héten is nézegettük, akkor még úgy volt, hogy jó nagy emelkedéssel indított, utána visszaesett, de még pluszban vannak a piacok. Most már nem, a Dow Jones volt az utolsó, amelyik most már tegnap alázárt a november ötödikei értékének, tehát most már mínuszban van ahhoz képest is, hogy Trumpot megválasztották, de még csak 1%-kal, tehát most esett át a mínuszban. A Nasdaq már mínusz 5,5% Trump alatt, és ez a megválasztása óta. Tehát a Russell 2000 kispapírok, amelyek a legnagyobbat emelkedtek, mert nekik is ígérte az, hogy sokkal jobb üzleti feltételeket fog biztosítani, ők már régóta szakadnak, már mínusz 11-nél járnak. A Tesla is, már tegnap végképp eleresztette magát, a Tesla a tegnapi 15%-os szakadásával jutott el oda, hogy már 12%-kal lejjebb van, mint amikor Trump győzelme kiderült. És akkor mindeközben érdemes mellé tenni az európaiakat, a DAX pedig plusz 18% ugyanennyi idő alatt. Tehát ilyet, ekkora különbséget szerintem még sose láttunk, ennyire markáns és durva de változás, eltérést. Előtte pont fordítva volt évekig, igen, tegyük hozzá.
A legviccesebb egyébként a Chart Mátéra meg is írtam egy gyors összenetben, hogy egy kínai ETF, az MCHI is 17% pluszban van. Bármennyire furcsa vámháború ide meg oda, ugye ott valószínűleg a stimulust és a gazdaság lehetséges élénkítését jobban értékelik a befektetők, mint a vámháború okozta negatívumokat. Úgyhogy ott is elég komoly plusz, Európában is elég komoly plusz, és ezzel szemben esik Amerika, ez egy elég ritka fölállás.
Igen, nagyon-nagyon ritkán van ilyen. De akkor egészen konkrétan a tegnapi adatok, az idei legnagyobb zakója Amerikában a Wall Street most ábrándult ki teljesen, és ez most már minden, és itt most már nincs nagyon válogatás, mindenki Trumpra kenni, tehát igazából a bizony meg amit itt művel az amerikai vezetés. Az élen a legnagyobb cégek járnak, legnagyobb tech cégek, amelyek a legjobban emelkedtek az elmúlt években, és a kötvénypiacon meg lefele mentek, beindult a biztonságba menekvés is, úgyhogy eleresztette a fontos technikai szinteket, amelyekről múlt héten beszéltünk, például a 200 napos mozgót az S&P-ben, és onnantól kezdve mint késavajon gyorsult be az esély, és 4%-ot zuhant egy nap alatt, tehát ez csak a tegnapi 4% a Nasdaq kompozitban, de minden eset gyakorlatilag a Tesla-nak a 15%-át említettem, de hogy az Nvidia is 5% fölött van, és most már kezd ráhitőzni a $100-ra, de elég széles spektrumú volt.
$100?
Hát még nem, tehát még 106, de azért nagyon magasról érkezik. Ott a 100 lesz majd nyilván kritikus. Úgyhogy ezzel az idei teljesítmények is már elég gyászosak, kifejezetten gyászosak. Tehát idén 2025-ben majdnem 10%-ot zuhant már a Nasdaq, 5%-ot az S&P, a Dow Jones az fölül teljesítő, de már ő is mínusz 1,5%-ban van.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Itt vagyunk, jó reggelt, hű, de hangosra fülünk. Köszönjük a hallgatókat, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Március 11-e kedd reggel van, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És a kedves hallgatóság, akik írogatnak nekünk a 0636 980 980-ra. D-kartárs még egész korán 6 óra előtt írt, hogy pirkadatos eső utáni jó reggelt kartársak és Zsuzsi. A korábbi indulás ellenére viszonylag erős forgalom mellett 24 perc 8 másodperc a szokásos relációban. Aztán írja valaki a Trumpról, egy betévet pávatánca jut az eszébe. Meg hol van paramagyari? Ja, az előző számból úgy hangzik, ja, igen, paramagyari.
Aha.
Jó reggelt, a Szobó csak egy láncszeme, igaz, nagyon fontos játékos az FC Liverpoolnak, itt vagy ott a csapat a lényeg, az alázat és a jó játék. Hajrá, Pool!
Igen, nem is mondott senki más, de jó ezt figyelni azért magyar szemmel is, hogy van egy ilyen csávó, aki ezt saját maga erejéből
igen. El, és aztán közben és Zoli megválaszolta a saját tévedését, mert írta, hogy a ritka névnapok közé az Ildikót is említsük meg, mert hogy az van ma, de ez nem ma van, hanem tegnap volt. De azért megköszöntjük őket, mert én például tegnap nem voltam itt, és a 8 napos szabály szerint még simán belefér, úgyhogy boldog Ildikó napot is kívánunk. Azt mondja, hogy szerintem a tőzsde rég nem a valósághoz, a reálgazdasághoz kapcsolódik, teljesen virtuális monopoli játékszer egyeseknek, akik nagy pénzzel rángatják, vasza. Na, ez nem igaz. Ez mindig is így volt, hogy tehát soha nem volt takra úgy árazva a részvénypiaca, hogy azt a reálgazdaság elvárná. Mindig vannak az alatti értékeltségek, amikor para van, és vannak a fölötti értékeltségek, amikor optimizmus. Tehát ebből a szempontból ez az alaptörvény, ez nem változott 100x év alatt sem. Ugye ez a bizonyos fifi kutya esete André Kosztolány klasszikusából, hogy van a gazdi, az a reálgazdaság, a fifi kutya meg a tőzsde, aki hol előre rohan, hol lemaradva meg kell cibálni a pórászt, hogy jöjjön már. Úgyhogy ez azért ez így volt mindig. Ezen annyira nem lepődünk meg.
Azon lehet vitatkozni, hogy mennyire erősödtek fel a változások. Igen, azáltal. Igen. Az óriási változás volt, hogy a digitalizációval, meg a kereskedési rendszereknek a demokratizálódásával, azzal, hogy a hírek mindenkihez juthatnak el egyszerre, ez korábban nem így volt. Itt emlékszem, mindig a brókerektől kellett könyörögni az infókért, mi magunk álltunk sorban Matöke folyóiratért, igen, hogy a gyors jelentéseket el tudjuk olvasni 97 tájékán, tehát és most egy gombnyomással bárki bármit meg tud venni, emiatt nyilván a kilengések nőttek, elkezdtek a robotok kereskedni, stb. De érdekes módon, és mindig attól tartottunk, hogy ez nagyon föl fog borulni, de valahogy meg mégiscsak. Ha azt nézed, mégiscsak valahol a profitokat követi a tőzsde. Lehet, hogy nagyobb a kilengés, de mindig visszatalál azért ugyanoda. Vannak várakozások, megerőlegezett bizalom esetleg sokkal nagyobb lehet, lufifújások talán még erőteljesebbek, még gyakoribbak, mint korábban volt, de mindig jönnek akkor a menetrend szerinti kiózanodások. És hogyha megnézed az amerikai piacnak a paper értékét, hogy a profit hányszorosan forognak a részvények, az is mozog, meg most inkább gyakran kicsit túlértékel, de a visi dörödre visszatér a historikushoz. Tehát ebben nincs változás érdekes módon, akármilyen technológiai fejlődés lehetett, átalakulhatott a társadalom, a befektetők összetétele, minden teljesen átalakulhatott, de valahol a cégeknek a profitabilitását, eredményességét követi a tőzsde középtávon már mindig, még ma is. Ez tök érdekes egyébként.
Igen, én már nem teszek hozzá semmi, mert sajnos az idő az nagyon fogy, és vannak egyéb feladataink, mert már nem tízik.
Ha belemennénk, akkor elkap minket a gép szíj, úgyhogy haladjunk. De köszi a felvetést, amit mondott a hallgató.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát csak gyorsan akkor részemről a Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság üléséről a fővárosnál. Ez az, ahol Vitézi Dávid dobálja az ötleteit, és a BKK meg ugrál és próbálja. Miután ők föntről kapják az ukázt, akkor próbálnak ennek megfelelni, illetve néha ellenállni, úgyhogy ebből szoktak viták lenni. Úgy tűnik a 100-as busz ügyében azt elmondta a BKK vezérigazgatója Walter Katalin, hogy hát ezt ők amúgy nem tervezték, de kidolgozták. Amúgy egyébként szerintem így kívülről, meg utasként ebben Vitézinek maximálisan igaza van, és egy nagyon nagyon
jó igaza van.
Abszolút, de néha meg nem.
Néha meg nem.
Meg mondjuk az a nyomás, amit ő gyakorol, az meg érthető módon, tehát vitatható sokatnak, igen, sok így kívülről, tehát most nem ő ott a vezérigazgató. Mindegy, lényeg az, hogy például a 100-as buszban úgy tűnik, hogy lehet egy olyan kompromisszum, hogy valóban két vonaljegyér a BKK bérleteseknek használható lesz, az amúgy külföldieknek árazott, speciális árazású reptéri járat. Az, ami még így fölmerült javaslatok szintjén, hogy Budára is legyen egy leágazódása, és megálljon például a Népligetnél, a buszpályaudvarnál, ami szintén nagyon jó ötlet, az nem ment tovább, az arról most már nem tárgyaltak, viszont a nyugati íg a meghosszabbítás, ami valahol kényszer is, mert hogy már annyira be kellett sűríteni a nagy forgalom miatt, hogy nem is tudnak el, nem férnek el, meg tudnak megfordulni olyan tömegekben a Deák téren, az működhet. Úgyhogy erről ezt támogatja a bizottság, és a BKK is ezt javasolja, hogy valószínűleg át fog menni, tehát ez a javaslat, hogy miközben a külföldieknek, illetve mindenkinek, akinek nincs BKK bérlete, megemelik ismét a 100-as busznak a jegyárát, addig a BKK bérletesek két vonal jegyáráért használhatják, amik most éppen 900, de arról is döntöttek, hogy emelkednek a jegyárak, tehát az majd ezerre fog növekedni ezzel párhuzamosan, mert hogy a tervek szerint a vonaljegy 450-ről 500-ra, a tízes gyűjtő 4000-ről 4500-ra fog menni, 30 perces jegy 530-ról 600-ra, a 90 perces jegy pedig 750-ről 850 forintra a tervek szerint.
Oké, ennyi.
Ja, azt hittem, hogy te is hoztál.
Nem hoztam.
Sietünk.
Mert sokkal jobban sietünk, annál rengeteg témát kell feldolgoznunk a következőkben. Például a hajtóvadászat a drogkereskedők ellen munkacímet viseli, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Nos, hát nézzük akkor, hogy állunk, és milyen drog program van, vagy mi történik most, hogy miniszter akkor ugye felhúzta, felgyűrte az ingujat, és gyakorlatilag a drog dílerek és a teljes drog fogyasztás és mindennek a felszámolását tűzte zászlajául. Sárosi Péterrel, a jogriporter alapítvány igazgatójával nézzük meg, hogy mi a helyzet. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Arra lennénk leginkább kíváncsiak, hogy hol állunk egyébként, milyen a magyar helyzet, vajon miért került elő éppen most, tehát ez most...
És mi lett a korábbi ígéretekből, mert már egyszer nekifutott a kormányzat annak, hogy rendet csinál drogtéren.
Hát ez a kormány már nagyon sokszor nekifutott, vagy legalábbis miniszterelnök úr már nagyon sokszor nekifutott, ugye 98-ban is egyszer már nekifutott, akkor is egy ilyen drogellenes háborút hirdettek, vajmi kevés sikerrel, és azóta is ezek a nagy nekirugaszkodások, ezek nagyjából semmilyen hatást nem gyakoroltak a drogpiac alakulására. Ellenben mondjuk az elmúlt 15 évben azért lehetett volna nagyon sok minden mást is csinálni. Valóban elég nagy a gond, tehát az kisebb településeken főleg, de egyébként nagyvárosokban is bizonyos negyedekben hát a életközösségek panaszkodnak arra, hogy egyre látványosabb mondjuk az utcai szerhasználat, meg a designer drogoknak az árulása. És hát az, hogy gyakorlatilag 5 éve nem rendelkezik az ország nemzeti drogstratégiával, nincsen semmilyen drogkoordináció, nincsenek már pályázatok sem prevencióra, kezelésre, ártalomcsökkentésre. Szerintem ez az, ami beérett, tehát hogy egyszerűen nincs egy olyan rendszer az államnak, ami mondjuk ezt az egész dolgot tudná kezelni, mert ugye a rendőrség az önmagában biztos, hogy nem fogja tudni ezt az egészet megszüntetni.
Mik itt a jó gyakorlatok, ha lehet egyáltalán ilyenekről beszélni, tehát ha vannak sikeres példák a világban, akik mondjuk ezt megfelelő irányba tudták fordítani, és mondjuk elismerés övezi?
Olyan ország nincsen, ahol megszüntették volna a drogfogyasztást, tehát ez egy utópia. Ugye 2020-ban lejárt drogstratégiánk az azt a célt tűzte ki, hogy drogmentessé teszi Magyarországot. Most is ugye arról beszél a miniszterelnök, hogy teljesen fel kell számolni a drogkereskedelmet. Ilyen nincs, sehol a világon nincsen. Tehát, hogyha ez a cél, akkor ilyet nem találunk. Olyat találunk, hogy mondjuk... ezt az egész kérdést úgy lehet kezelni, hogy mondjuk minél kevesebb ártalmat okozzon a társadalomnak, minél kevesebb ember váljon függővé, minél több ember, aki már függővé válik, bejusson kezelésbe, minél többen le tudjanak állni, akik nem tudnak leállni, azok ne halljanak meg, ne halljanak meg túladagolásban, illetve ne fertőződjenek meg HIV-vel. Tehát ilyen értelemben el lehet érni eredményeket. hogyha mondjuk egy ilyen jó gyakorlatot akarnék mondani Európából, akkor mondjuk Portugáliát említeném, ami egy azért is jó példa, mert nagyon nagyjából hasonló méretű lakosságú, mint Magyarország, és 2000 körül ott egy új fajta drogpolitikát vezettek be, ami nem arra fókuszált, hogy a fogyasztókat büntessék, tehát teljesen megszüntették a fogyasztóknak a büntetését. Ehelyett a fogyasztókkal egy ilyen bizottság foglalkozott, egy jogászból, egy szociális munkásból és egy orvosból álló bizottság, akik eldöntötték, hogy ajánlanak-e nekik kezelést, és segítettek bejutni kezelésbe azoknak, akik függők már, és emellett pedig befektetett az állam prevencióban, meg kezelésbe és ártalmcsökkentésbe, és ott például egyértelműen látszott, hogy pozitív trendek indultak el. Tehát nem nőtt, hanem inkább csökkent a droghasználat, és az azzal együtt járó ártalmak is. Tehát lenne kitől tanulnunk drogpolitikát, csak éppen mi nem ezt az utat követjük, hanem inkább ezt az ilyen újabb és újabb neki buzdulásosból álló drog ellenes háborút.
Uh-huh. És akkor itt ez a tiltásra épülne alapvetően ismét, vagy még szigorra, vagy
még mindig,
mi az, amit tudunk
mindig
erről?
Is. Mindig is, hát ez a vicces számomra legalábbis a dologban, hogy hosszú évek óta ugye azt mondják a Rétvári államtitkár is, hogy Magyarországon zéró tolerancia van, és akkor most miniszterelnök úr azt mondja, hogy bevezetjük a zéró toleranciát, akkor eddig mi volt? Tehát eddig is az volt, Magyarországon a rendőrnek semmiféle diszkrecionális jogköre nincsen, hogy eldöntse, hogy akkor eljár-e. Köteles eljárni minden egyes esetben, amikor kábítószer fogyasztásnak vagy terjesztésnek a gyanúját tapasztalja. Eddig is zéró tolerancia volt, körülbelül egy évben olyan 6-7 ezer fiatalt állít elő a rendőrség, azért mondom, hogy fiatal, mert 30 éven aluli a 90 nem tudom hány százaléka azoknak, akiket előállítanak. Ezeknek egyébként 10-ből 9 nagyjából az fogyasztó, és mondjuk nagy részt fűszívókról van szó. Tehát a rendőrség mondjuk nem feltétlenül a legnagyobb bűnözőkre fókuszálja az erőforrásait. Ezt is mondjuk lehetne például változtatni. Most is azért azt látjuk, hogy ezzel a nagy hajtóvadászat, amit eredetileg úgy indítottak el, hogy akkor a drogkereskedők ellen indítunk hajtóvadászatot, most már így azt lehet hallani beszámolókat, hogy ilyen diszkórazziát tartottak, ahol az összes ott táncoló fiatal megruházatát vizsgálásnak vetették alá, meg hogy parkolóban füvező fiatalokat kapcsolnak le, tehát hogy azért itt én nem azt látom, hogy itt az igazán nagy halakra lenne a fókusz.
Uh-huh. Hát igen, a hallgató is feleveníti, meg a Telex cikkben, ahol veled beszélgettek is, említésre kerül ugye Duterte drogháborúja, ami aztán igazán
Duerte.
Vagy Duerte drogháborúja, ugye, ami igazán az erőszakra épült, és ott sem sikerült eredményeket elérni.
Ugye, hát ő most friss hír, hogy éppen őrizetbe vették, és a Hágai Nemzetközi Bíróság elé kerül.
Igen, egyébként Duterte.
Duterte szerintem. Igen, bocsánat, igen. Jó.
30 ezer ember halálát okozta az ő általa indított drogellenes háború. Gyakorlatilag statáriálisan kivégeztek embereket az utcán, ilyen egyrészt a rendőrök, de másrészt ilyen önbíráskodó osztagok alakultak. Tehát ennél szigorúbban már mondjuk, ahogy Duterték csinálták, nem lehet drogháborút csinálni, és ott is igazából, hogyha megnézzük most a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy visszaállt nagyjából a drogpiac, tehát a drogellenes háború előttire. Tehát ezek az ilyen kampányok, ezek igazából tiszavirág életű sikereket tudnak elérni, hogyha nem kezeljük, ez egy keresleti oldalról irányított piac, tehát a kereslet az, ami fenntartja ezt a piacot, amíg a kereslettel nem csinálunk semmit, addig hiába ütjük ki a kínálat szereplőit, mindig lesz olyan, aki beáll a helyükre, mert hogy óriási a profit, ez egy illegális piac. Ugyanez volt az alkoholtilalom idején, ugye, amikor Al Capone és hasonló nagy mafiózók akkor gazdagodtak meg az illegális alkoholkereskedelemből. Ott is hiába harcoltak az alkoholkereskedelem ellen, mert volt egy állandó kereslet az alkoholra. Ezért az alkoholtilalom megbukott. És most már egyre többen azt belátják országokban is, hogy sajnos ez az egész nemzetközi drogtilalom, ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ezért is van az, hogy több országban most már legálisra tették például a kanabisznak a terjesztését.
Utolsó kérdés, visszakanyarodva az elejére, hogy mi lenne a legfontosabb, amit szerinted tenni kellene, vagy lehetne.
Tehát egy ilyen eredményhozó next step, igen, ami most kellene és első lépésként.
És ha még figyelembe tudjuk venni a költségvetési nehézségeket, tehát főleg, ha olyan tudsz említeni, ami mondjuk nem kerül nagyon sokba.
Én azt gondolom, hogyha mondjuk a kormány ezt most 1 milliárd forintot szétosztogattak falusi kocsmák fejlesztésére egy olyan országban, ahol az alkoholizmus áldozatai terén világelsők között vagyunk.
És jelentősen, körülbelül 10-szeres szorzóval, múltkor 2 kattintással KSH adatokat szedtem le a halálos áldozatok tekintetében 100 000 főre vetítve az alkoholfogyasztás kárára írható, mint a kábítószerfogyasztás. Nem, mint hogyha azzal nem kéne foglalkozni, de sokkal súlyosabb probléma, igen.
Pontosan. Tehát, hogyha mondjuk ezt az 1 millió forintot mondjuk elköltöttük volna prevencióra, vagy arra, hogy segítsük az embereket, akik függők bejutni kezelésbe, már is tartós eredményeket lehetne elérni. Magyarországon jelenleg nincsen pályázat, ami kimondottan drog terület lenne kiírva. Tehát egészen rossz a helyzet, tehát itt már viszonylag kis pénzből is nagy változásokat lehetne elérni, de hogyha csak annyit mondok, hogy csinálnánk egy nemzeti drogstratégiát, ami 5 éve nincsen, és mondjuk emellé a nemzeti drogstratégia mögé bármi értelmezhető forrást odaállítanánk, például mondok egy példát, 6 éves nemzeti horgász stratégiára 25 milliárd forintot különített el a kormány. 25 milliárd forintot. Na most ha ennek csak egy töredékét is, vagy nem tudom, nagyobb részét a drogterületre fordítanánk, akkor már el lehetne nagy eredményeket érni. Tehát most az van Magyarországon, hogy szinte semmit nem költünk prevencióra, meg kezelésre. Tehát tényleg így ebből a helyzetből nagyon kis befektetéssel is nagyon nagyot lehetne előmozdulni.
Oké, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Vidámabbak nem lettünk, mert ugye csak elvileg tudtuk felvázolni a lehetőségeket, a gyakorlatot meg majd meglátjuk, hogy hogyan tovább, de nagyon köszönjük neked, szép munkát, jó napot, vagy szép napot.
Szia.
Sárosi Péterrel, a Jogriporter alapítvány igazgatójával beszélgettünk.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na hát a Premium pénztárak megismételte korábbi felmérését a 4 évvel ezelőtti, de most arra voltak kíváncsiak, hogy maga a magyar egészségügyi kiadások finanszírozási oldalon hogyan állnak össze. És ugye most egyre többet költünk magánegészségügyi szolgáltatásokra, hogy itt milyen kockázatcsökkentő megoldásokkal lehetne támogatni ezeket a kifizetéseket. Röviden talán így lehet összefoglalni, de mindjárt megnézzük ezt pontosabban is, hogy volt ez, meg mi ez a kutatás. Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztervezető Stratégiai Tanácsadója van velünk itt a telefon túlvégén. Jó reggelt kívánunk!
Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Valóban megismételtük ezt a felmérést. Alapvetően elég sok kérdést tettünk fel, de amire koncentrálni szeretnénk most, meg egyébként a legmegdöbbentőbb volt az egészben, az, hogy mennyire keveset tudnak az emberek azokról a lehetőségekről, amikkel valóban ezeket a kockázatokat csökkenthetik. Tehát ön is említette, hogy nagyon magas Magyarországon az egészségügyi kiadások arány, ez azt jelenti, hogy minden harmadik forintot az emberek a saját zsebükből raknak bele. Ehhez, és ugye a magánegészségügynek az előretörése, ez még inkább figyelmet fordított, vagy irányított erre a kérdésre. Amit megkérdeztünk, megpróbáltuk megtudni azt, hogy mit tudnak az emberek a két legfontosabb ilyen elemről, az egyik ugye az egészségpénztár, a másik az egészségbiztosítás. Most nem térnék ki részletesen a válaszokra, de nagyon árulkodó az, hogy az embereknek a 40%-a a megkérdezetteknek az nem is vállalkozott arra, hogy ő bármit mondjon erről, mert annyira nincsen ismerete. És a különböző kérdésekre való válasznak a helyeseknek az aránya az ilyen 15-30% volt, tehát azt lehet mondani, hogy elég alacsony a tudatosság ezeknek a termékeknek, és főleg alacsony az, hogy mire valók, mi az előnye, mire nem lehet használni, erről keveset tudnak az emberek.
Akkor lehet, hogy ezzel most javíthatunk egyet, hogyha két különböző szolgáltatást definiáljuk, hogy mi mit tud, hogyan működik.
Igen. Alapvetően ugye az egyik fő különbség az, hogy az egészségpénztár ugye ez egy megtakarítási forma, majd talán kicsit később kitérünk arra, hogy ennél azért jóval több. A biztosításban pedig ugye egy díjat fizetünk be, és ezért szolgáltatásokat kapunk. Az egészségpénztárban az alapműködésben ugye annyit költhetünk el, amennyit félreteszünk erre. A biztosításban pedig befizetünk egy díjat, és akkor vagy kevesebbet, vagy többet költünk. Ez sem teljesen világos ugye az embereknek, ez a kiinduló pont a dologból. A másik nagyon fontos kérdés, hogy mire fordíthatjuk ezt. Ugye az egészségbiztosítások döntően a járóbetegellátásra, illetve egy napos sebészetre, és nagyon kis mértékben a kórházi ellátásra koncentrálnak. Ez fontos tudni, hogy ez a mi kiadás szerkezetünkből körülbelül 20-25%-ot tesz ki. Tehát ennyit költünk egyébként erre a célra ebből a magánkiadásból. De ugye erre nagy a figyelem. Általában, ami nagyon fontos, nem biztosítanak sem gyógyszer, sem gyógyászati segédi eszközellátást, nem biztosítanak fogászatot sem, és nagyon-nagyon kis mértékben fekvőbetegellátást. Tehát főleg a járóbetegellátásra és az egynapos sebészetre koncentrálnak, ez sem világos az embereknek. A másik különbség az, hogy mire jár adókedvezmény, vagy az egészségpénztárra jár egy 20%-os adókedvezmény a befizetésekre, az egészségbiztosításokra általában nem. Jellemző a piacra, ugye, hogy az egészségbiztosításokat főleg a munkáltatók kötik. Egyénként nagyon nehéz ezt hozzájutni, később majd beszélünk arra, hogy lehet ezt megtenni, de ha munkáltatónk nem köt, akkor ugye elég nehéz helyzetben vagyunk ebben, az egészségpénztárakban pedig magunk is csatlakozhatunk ehhez. Amit még fontos tudni, hogy így az egészségpénztárakban így ez a működési költség és a hozam aránya az nagyjából azt teszi ki, hogy a pénzünknél vagyunk, tehát hogy ugyanannyit tudunk elkölteni, mint amit befizettünk, plusz még az állam ugye volt 20%-ot. A MABIS jelentése szerint az elmúlt évben az egészségbiztosításoknál a kárhányad az ilyen 53% volt. Ez azt jelenti, hogy ha egy munkáltató kifizet 100 forint díjat, akkor abból mondjuk 53 forint jut el egyáltalán a szolgáltatóhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az egyén nem járhat ezzel jól, hiszen hogyha neki vannak problémái, akkor ő a saját díjának a többszörösét is felhasználhatja, de most még a hasznosulása ezeknek a termékeknek átlagosan a magyar piacon hagy maga után kiállni valót.
Kicsit visszatérve az ismeretekhez, az jellemző, hogy melyik társadalmi csoport látját jobban ezeket a dolgokat, melyik kevésbé. Tehát ez iskolázottság kérdése, anyagi helyzet kérdése, hogy egyáltalán valaki utána néz ezeknek. Mit mutatott a felmérés, ha kitért esetleg erre?
Volt ilyen kérdés. Összességében azt lehet mondani, ugye természetesen, hogy minél inkább igénybe veszik ezeket a termékeket, annál inkább tudnak róla, és ez általában a magasabb jövedelmi helyzetben és magasabb iskolázottságnál jellemző.
Aha. Még egy kérdés, hogy van-e olyan termék, ami a kettőt ötvözi? Tehát az egészségpénztár és egészségbiztosítási szolgáltatást.
Igen, itt az elmúlt évtizedekben szorosabban együttműködött ez a két szektor, és a pénztárakból is lehet biztosításokat vásárolni. Ugye ennek az az előnye, hogy itt néhány száz vagy néhány ezer fős kockázatközösség helyett több százezeres kockázatközösségeknek vásárolnak a pénztárak biztosítást, és így ez sokkal jobb értékarány jöhet ki ebből. Tehát itt a kárhányad jóval magasabb, tehát több jut a befizetett díjból az ügyfeleknek, többet tudnak kihasználni, és a pénztárak többek között a prémium is kínál olyan termékeket, aminek ilyen megdöbbentően a magas a szolgáltatási kínálata az árához képest, tehát néhány száz forintért nagyon magas fedezetű biztosításokat lehet kapni. Ezt a pénztárak általában úgy csinálják, hogy automatikusan ebbe a kockázat közösségbe berakják a tagokat, így kerül bele több százezer ember, és aki ebből ki akar lépni, az kilép belőle, de hát nem érdemes kilépni, hiszen jóval nagyobb előnyt hordoz az, hogy néhány száz forintért, mondjuk 300 ezer forintért elmehet egy napos sebészetre vagy diagnosztikára. Jó,
tehát akkor jól értettem, hogy a kombó az úgy működik, hogy az egészségpénztárból fizetek egészségbiztosítást, és akkor így ötvöződik a kettő. Erre van lehetőség.
Aha. Így van, így van. Sőt, ezeket a termékeket ugye az egészségbiztosítókkal a pénztárak kialkudják erre a nagyon nagy kockázat közösségre, és sokkal jobb felvételeket jelentem.
Na hát pont a végére elromlott a vonal, de a lényeget megbeszéltük, és még folytatjuk is ezeket a beszélgetéseket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk. Viszontlátásra. Dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadójával beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Nos, felmérésről felmérésre szánkázunk. Most is megnézzük, hogy a különböző technológiákhoz hogyan viszonyulunk mi magyarok, és hát egy régi új ismerős interjú alanyjal fogunk beszélgetni. Bodó Teodóra a telefonvonalunk túlsó végén, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója Magyarországon és az Adria régióban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Na, nézzük ezt a felmérést, kezdjük azzal, hogy miért készül el, miért készült ez, miért csinál ilyet a Bosch, miről szólt, kik szerepeltek benne, vagy milyen csoporton végeztétek a kutatást.
A felmérésnek az a neve, hogy Bosch Tech Compass, vagy magyarul technológiai iránytű felmérés. És ez egy nemzetközi reprezentatív kutatás, 18 és 65 éves kor közötti korosztályt kérdeztünk meg, több mint 11 ezer embert szerte a világban, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire jártasak az emberek a technológiákban, mit gondolnak erről. Egyébként 2022-ben végezte a Bosch csoport először ezt a nemzetközi kutatást, akkor még csak 5 országban, az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Indiában, Kínában és Németországban. És 2024 őszén volt az első alkalom, hogy Magyarországon is végeztük ezt a kutatást, illetve Brazíliában is. És hogyha megkérdezed, hogy miért gondoltuk azt, hogy Magyarországon is kell ezt a kutatást végezni, akkor annak szimplán annyi az oka, hogy a Bosch az egyik legnagyobb ipari befektető Magyarországon, közel 20 ezer munkavállalónk van, és itt van a Boschnak a második legnagyobb kutatási fejlesztési központja Budapesten, közel 5 ezer kollégánk foglalkozik kutatásfejlesztéssel, ezért fontos számunkra, hogy ezt is értsük, hogy Magyarországon mit gondolnak a technológiákról, és 2024-ben alapvetően a mesterséges intelligencia volt a fókuszban. Arra voltak kíváncsiak a kollégáink, hogy mit tudunk erről, és mi a véleményünk a mesterséges intelligencia alapú technológiákról.
Hát nagyon kíváncsi leszek, mi a fő üzenete a felmérésnek, ugye, mert hogyha pusztán csak a digitalizációhoz való viszonyunkat, meg az abbéli képességeinket vizsgáljuk, akkor azt lehet elmondani, hogy pici lemaradásban vagyunk. Nem annyira felkészült a magyar lakosság ezen a téren. Most, hogyha ezt tovább lépünk, azért ez egy kicsit magasabb szintű történet, hogy megértsük, akkor gyanítom, hogy lesznek majd itt sötét foltok, vagy fekete lyukak. Már ami
kimondottan
lyukak,
a magyar részt illeti.
Igen. De helyezzük nemzetközi összefüggésbe is, hogy hogy állunk másokhoz képest.
Azt láttuk, hogy amikor azt próbáltuk megtudni, hogy melyik technológiát tartanak a legmeghatározóbbnak az emberek manapság, akkor azt láttuk, hogy egyre többen válaszolják azt, hogy a mesterséges intelligenciát. Tehát addig, amíg mondjuk világviszonylatban közel 70% mondta azt, hogy ez a legmeghatározóbb technológiája most a világnak, addig Magyarországon nagyjából a fele vélekedett így. Azt gondoljuk egyébként, hogy sok esetben az is problémába ütközik, hogy mi a mesterséges intelligencia és egyáltalán hogy van jelen az életünkben. Mm-hmm. És azt is láttuk, amikor kicsit belementünk a kérdésekbe, hogy a magyarok szkeptikusabbak is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, mert azt érzik, hogy a világ elszalad, hogy rengeteg minden változik körülöttünk, és nem tudnak ezzel lépést tartani. de közben pedig az a fajta igény is megfogalmazódik, hogy szeretnének többet érteni ebből, tehát akkor, amikor megkérdeztük őket, hogy szeretnének erről tanulni, vagy többet tudni, akkor egyértelműen a válasz az volt, hogy igen. Tehát amíg világszinten több mint 60% a megkérdezettek mondta azt, hogy nagyon jó lenne ezt az iskolában tanulni, addig itt Magyarországon is a megkérdezetteknek a fele reagált úgy, hogy igen, ezzel dolgunk van. Mert egyébként, hogyha megnézzük, hogy mi mindenben van jelen a mesterséges intelligencia, azt látjuk, hogy nagyságrendileg, hogyha mondjuk a hálózatba kapcsolt eszközöket nézzük, akkor a világon több mint 40 milliárd hálózatba kapcsolt eszköz van már, és hogyha mondjuk 8 milliárdos lakosságra vetítjük ezt, akkor azt mondhatjuk, hogy már manapság is minden emberre legalább 5 olyan eszköz jut, ami adatokat fogad, vagy gyűjt, vagy küld, és ráadásul ez a szám ez évről évre nő. Tehát az, hogy mondjuk a tévénézéstől kezdve az online vásárláson át, egészen az egészségügyi diagnosztikáig mindenütt ott van az AI az életünkben, szerintem ezzel még nem van mindenki teljesen tisztában, tehát nincsenek az emberek aha. tisztában.
És a többi technológiával van egy ilyen rangsor, hogy mi az, amit a legjobban ismernek a magyarok, vagy a legtöbb fogalmuk van róla?
Hát a robotika szerepelt még itt a aha. technológiák között, a hidrogén alapú technológiák, üzemanyagcella, tehát egészen meglepő kérdésekre adtak meglepő válaszokat a magyarok. Tehát azt gondoljuk, hogy képben vannak, olvasnak róla, hallanak róla, van egy felületes tudás, de amikor igazán a mélyében megyünk a dolgoknak, akkor ott már vannak problémák, felmerülnek problémák, és erre lenne nagyon jó válasz az iskolai oktatás. Mi a magunk eszközével a Bosnál különböző blogokat működtetünk, vannak podcastjaink, amelyek ezzel foglalkoznak, tehát igyekszünk minél több információt adni, meg felületet adni arra, hogy ezeket a kérdéseket interaktív módon meg tudjuk válaszolni, segíteni tudjuk a megértést, és azokat a félelmeket is tudjuk kezelni, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatban felmerülnek. Tehát sokan azt gondolják, hogy a mesterséges intelligencia miatt elveszítik a munkájukat, elvesznek ebben a mindennapi közegben, holott, hogyha okosan, ügyesen használjuk, és megfelelő korlátok közé szorítva kezeljük, akkor sokkal hatékonyabbá és biztonságosabbá tudja tenni az életünket.
Még egy dolog érdekelne, kifejezetten, hogy a kockázataival a mesterséges intelligenciának, illetve a technológiai fejlődés, gyors fejlődésnek mennyire vannak tisztában? Kimondott a magyarok, illetve a nemzetközi viszonylatban hogy áll?
Itt nagyon-nagyon fontos feladata van szerintem a vállalatoknak, mert az látszik, hogy a félelmek azok jelen vannak, és az, hogyha mondjuk kellően etikusan és megfelelő szabályrendszerben használják a mesterséges intelligenciát a vállalatok, és olyan eszközöket bocsátanak, adnak rendelkezésre, amelyek segítik a mindennapokat, és látják az emberek ennek a gyakorlati hasznát, akkor szerintem sokkal, de sokkal könnyebben és jobban elfogadóbbá válnak. Itt lenne nagyon fontos szerepe az oktatásnak, hogy az információadás és a különböző kérdéseknek a megválasztolása az gördülékenyen is jól működjön. Többek között egy ilyen kutatás is szerintem egy kiváló lehetőség erre, hogy adjon irányt a cégeknek, segítséget, hogy mit érdemes másképpen csinálnunk.
Abszolút, egy utolsó kérdés, csak ugye, mert majd egy ilyen idővonalon lenne érdemes megnézni a fejlődés, vagy nem fejlődés irányát, mértékét, hogy hogyan ismétlődik ez a felmérés, vagy tervben van esetleg, hogy bizonyos időközönként megismétlitek?
Minden évben végezzük ezeket a felméréseket, kutatásokat, és ez nekünk nagyon fontos, hiszen ha a Boschról beszélünk, akkor a Boschnak most már nincsen olyan terméke, amely nem tartalmazna hálózatba kapcsoltságot, vagy mesterséges intelligencia alapú technológiát, vagy a gyártásban ne használnánk. Tehát nekünk nagyon fontos a visszajelzés, és nyilván a fogyasztók, a felhasználóknak a megélése, az meghatározza a jövőbeni kutatási irányokat is.
Világos, oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy megismerhettük ezeket az eredményeket. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen,
köszi, sziasztok! Köszi, szervusz! Bodó Teodorával, a Bosch csoport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatójával, vagy igazgatója Magyarországon és az Adria régióban. nehéz ragozni ezt így, ahogy elkezdtem.
Szóval vele beszélgettünk.
Vele.
És most pedig Schmidt Andival nem beszélgetni fogunk, hanem ő mondja el a híreket.